Jurta palota, Dél-Pannónia, Pannon bolygó. Az IASZ versenyt követő napkora reggelén tartott sajtótájékoztatón annyi újságíró és holovíziós riporter gyűlt össze, mint égen a csillag. Körülbelül 500 kérdést akartak intézni a deélősiek szóvivőjéhez, de hoppon maradtak. Bárány biztonsági táltos azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy bemutatott egy felismerhetetlenségig összetört holóvetítőkészüléket, amely azt hivatott bizonyítani, hogy előző este csak egy jól megkomponált trükk vezette félre a tisztelt nézőközönséget, amit több százezer ember látott pusztán a Siemens számlájára írható. Az ilyen sületlen baromságokat, miszerint megjelent a Tündér Ilona, csak a gyerekek hiszik el. A csalót mellesleg lefülelték, most is tart a kihallgatása, fejezte be tájékoztatóját Bárány. Különös módon az Észak-Pannoniai 25. holovíziós kereskedelmi csatorna esti hírműsorában interjút sugároztak a lefüllelt csaló anyjával, és megszólalt egy régi osztálytárs is. Még különösebb módon a 25. stáb kocsiját másnap hajnalra ultra radikális őshitű fiatalok felgyújtották. A média szerette volna megszólaltatni a klánvezért és családját, ám deélősi és lánya elzárkoztak a nyilvánosság elől. A koronázási szertartás után visszahúzódtak a Cifra palotába, és nem nyilatkoztak. A holovíziós társaságok ekkor megrohanták a közel 24 órája megérkezett Ajtony küldöttséget, de a főtáltos országvilág előtt kijelentette, hogy sem ő, sem Dunavecki szenátornő nem foglalkoznak ilyen marhaságokkal. E kisebb gondjuk nagyobb ennél. Ez momentán igaz volt. A napkirály ünnep véget ért. Jelen felállás szerint úgy néz ki a dolog, hogy a pápai koronaküldés Hartwig-féle legendája Könyves Kálmán agyalmánya. De én mégis nyitva hagyok egy kis kaput. Mi szerint? A német-római császár ugye nem küldhetett koronát, mert nem volt koronaküldési joga. Koronát világi uralkodónak akkoriban csak a bizánci császár és a pápa küldhetett. Dukász Mihályt kilőhetjük, ő nem küldött koronát Gézának, de a küldött is. Ez nem oszt, nem szoroz, tudni illik Géza jóval István után élt, és minket kifejezetten az a korona érdekel, ami feltehetően a szent királyé volt. Marad hát a pápa, tételezzük fel, hogy a magyarok nem kérték, hanem visszakövetelték a koronát második szilvesztertől, és itt tudunk rákapcsolódni Tutti elméletére, miszerint a szent korona avar ötvös művészek alkotása, ami a frank hódítások során került el a nyugati keresztény világba. Soha elhallgatott, hagyta, hogy a magyar főtáltos megemésze a halottakat. Ajtony a szakállát simogatva elgondolkodva dőlt hátra a kényelmes fotelben. Nagyon elgondolkodtató, amit mond ezredes úr. Ajtony egy meglepően magas, szikár arcvonásokkal megáldott, hosszú szakállú férfi volt, aki jóval túlhaladt már élete delelőjén, de tekintetéből mégis fiatalos hév és vitalitás sugárzott. Földigérő barna színű köpönyeget alatta egyrészes fűzöld ruhát hordott, amit deréktájon egy széles, aranyintarziákkal díszített övvel fogott össze, lábán lovagló csizma. A harmadik nap hajnalán az Erdély aranykorával ugyanazzal a furcsa ágas-bogas formájú űrhajóval érkezett, mint hetekkel ezelőtt a császárral történő tárgyalásra. Aktív részvételt vállalt a tavasz király avatási szertartáson, megkoronázta a fiatal párt, aztán semmi mással nem foglalkozott, csak egyik táltos küldöttséget fogadta a másik után, és találkozott valamennyi őshitű klán vezetőjével. Sóra és csapatának tagjaira a legelsők között szakított időt, és végre köszönetet mondott az ezredesnek, hogy megmentette az életét, akkor a történtek után nem volt lehetőségük a találkozásra. Sónak, Wittgennek és Degának magas turáni állami kitüntetést adományozott, Dega rettenetesen meghatódott, még életében nem tüntette ki senki. Wittgen csak vigyorgott, saját bevallása szerint neki ilyen plecsnikből egy bőrönnyi volt otthon, és az ágy alatt tartotta őket. Dega se perc alatt összeveszett Wittgennel, a perpatvar egészen addig tartott, amíg kövi szét nem csapott közöttük. A lány az utóbbi napokban egyre többet mutatkozott a százados társaságában. Ez a pók, vagy mi a manó? Mivel próbálta bebizonyítani az állításait? Kérdezte Ajtony. Intett egy szolgának, hogy nem kér több bort, a fiatal fiú töltötte volna tele a kupákat. A sóval történt négy szemközti találkozóra az Erdély aranykora fedélzetén a főtáltos magánlakosztályában került sor. Só tartotta a kupáját, ő nem elégedett meg két kupányi jó magyar borral. Miután belekortyolt az isteni nedűbe, pár mondatban összefoglalta az udvari ékszerésznek a korona korára vonatkozó megállapításait. Számtalan analógiát talált, ezek közül csak a legkiemelkedőbbeket sorolnám fel, különben reggelig itt ülünk. A koronáival azonos filigrán és foglalat készítési, illetve foglalási módot és láncot találtunk a nagy Károly talizmánon. Tuti azt mondta, a Reims-i katedrálisban őrzik, Nagy Károly sírjában találtak, tehát Krisztus után 800 körül vagy azelőtt készült. A dél-franciaországi Conques kolostorában őrzött Pipin Bursán olyan technológiával készült filigránok vannak, mint a magyar koronán. Nevezett tárgy a 11. századnál nyert el végső formáját, de legrégebbi alkotó elemei olyan zöld és vörös színű translucid zománc elemek, amilyenek az abroncs pártáján is láthatóak, ezek a 8. századból származnak. Nem folytatom, lényeg a lényeg, Tuti szép sorban bebizonyította a korona alkotó elemeiről, hogy minden további nélkül Szent István előtt készülhetek. Az ilyen megállapítások, hogy a korona csüngőiben lévő kőfoglalatok keresztkiképzésű hátoldalának szerkezeti párhuzamai felelhetők egy nyakéken, amit valamilyen kiskörös vágóhidon találtak, és egy avar fejedelem kislányái volt, már csak habatortán. Ja, és találtak olyan avar technikával készült szívéget, amelyen a gyöngy drótok olyanok, mint a koronán. Mielőtt elfelejteném. Tuti azt állítja, hogy a hunok használtak először olyan pártás koronákat, ahol a párta elemei középről kifelé csökkenő nagyságúak, és amelyben az íves és háromszögletű elemek váltakoznak, ugyanúgy, mint a Szent Koronán. Ja, Istenem! Mi közünk nekünk a hunokhoz? Legyintett Ajtony. Nevetett. Most politikusként kételkedik, vagy főtáltosként? Dobta vissza a labdát Só. Hun? Hungária. A kortárs történetírok leírásaiból azt a tanulságot lehet leszűrni, hogy a görbelábú, ferdeszemű, mongol képű hunok és a világosbőrű, bajuszos magyarok antropológiai szempontból olyan távol állnak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Genetika, uram, genetika! De miért nem megy mindjárt vissza a súmérőkig, mint például az oposz? Ajtony megint legyintett, de már nem nevetett. Ismerek egy fehérbőrű, vöröshajú nőt a negyedikről, ahol lakom. Ha hiszi, ha nem, egy társasházban lakom, egy szobakonyhás lakásban. Hát ez hogy lehet? Hökkent meg a főtáltos. Én olyan gazdag vagyok, hogy megengedhetem magamnak ezt a luxust. Különc vagyok. Szóval ez a nő hozzáment egy szőke, szeplős norvéghoz, aztán szült neki egy négert, aki olyan sötét volt, hogy a maguk Hunyadi Mátyásának a fekete hollója villanó fény hozzá képest. A DNS vizsgálat pedig kimutatta a norvég apaságát. Genetika, uram! Genetika! De valaki egyszer félrekefélt a családban. Van ilyen, és váratlanul kijött. Valaki egyszer félrekefélt a pártus birodalomban. Van ilyen, és váratlanul Árpád bejött. A mondó vagyok, inkább térjünk vissza az avarokhoz és a maga kiskapuihoz. Tehát a magyarok visszakövetelték a koronát? Ez nagyon érdekesen hangzik. Ajtony témaváltást kezdeményezett, nem véletlenül. Tájékoztatták arról, hogy a szomszédos fotelben borozgató férfi amolyan szevasz, mi van veled öregem kapcsolatban áll negyedik von Anstettennel, és piszi-puszizik azzal a Caroline Blinda Morral, akit egy fényéves körzetben meg sem lehet közelíteni a hétköznapi halandóknak. És ez érződött rajta. Ajtony fölösleges energiapazarlásnak tartotta bármilyen vita kezdeményezését ezzel az emberrel. Krisztus után 894 és 896 között történt a dolog. Árpád a fősereg élén az avarok és a már itt lévő magyar törzsek hívó szavára megérkezik Pannoniába. Kérdi az avaroktól. Hol a koronas kacok? Erre az avarok. Jaj, jaj, te Árpád, hát képzeld, elvitték magukkal a frankok. Frankon? A frankok? Kérdez vissza Árpád, és amikor túl sok bologató fejet lát maga körül, elővölti magát. Lóra minden magyar! Így kezdődnek a kalandozások. Ezt állítja az oposz. Ezt én állítom, méltóságos uram. Kérnék még egy kis bort, szólt Ajtony a szolgának. Töltöttek neki. Akárhogy is volt akkoriban, folytatta kis idő elteltével, minket leginkább az érdekel, miképpen van most. Rendelkezik már valamilyen prekoncepcióval a Szent Korona hollétére vonatkozólag? Alvány fogalmam sincs, hol keresem. A főtáltos elmosolyodott. Kellemesen csalódtam magában, Só. Az emberek nagy többsége ötölt, hatolt volna egy ilyen kérdés hallatán, maga viszont minden köntör falazás nélkül megmondja az igazságot. Szeretem az őszinte embereket. Azokat én is. Csupán ott hibázik a dolog, hogy őszinteségért semmit sem lehet kapni a boltban, királyi koronát aztán végképp nem. A főtáltos titkára érkezett egy karóvékony, ideges arcú 50-es férfi. Elnézést kért a zavarásért, és átnyújtott Ajtonynak egy elektronikus dossziét. A főtáltos átvette, szétnyitotta és bekapcsolta, Só látta az arcán, hogy nem kapott jó híreket. Ajtony visszaadta a titkárának a mappát, a férfi szótlanul távozott. Most kaptam a hírt, 2 héttel ezelőtt elrabolták az esztergomi érseket, jelentette be Ajtony. A Kozmoszpol szerint az űrtemplomos lovagrend keze van benne a dologban, persze bizonyíték nincs, és Róma hallgat. A lovagrend ideológiailag egyre távolodik a Vatikántól, egyes császári elemzők szerint nem lehetetlen, hogy a kongregáció nyomására ki fogják kapcsolni 25. János 6.0-át, összentség az utóbbi időben egyre többször lefagy. Ha a templomosok kapták el az érseket, ezt nem biztos, hogy pápai jóváhagyással tették. A kérdés viszont adja magát, mi szükségük lehet az esztergomi érsekre? Ajtony elgondolkodva forgatta a kupáját a kezében. A turáni titkosszolgálat jelentése szerint a templomosok egyik flotta egysége hetekkel ezelőtt csatlakozott a klánflottához. Feltételezésünk szerint a keresztény barkóciak koronázásra készülnek, ezért raboltatták el az érseket. Az érvényes ordok alapján csak ő koronázhatja meg a magyar királyt. A barkóciak körül jelenleg meglehetősen zavaros a helyzet, többek között felbérelték az oposzt, hogy segítsen nekik a koronakutatásban. Erre könnyen ráfázhatnak, méltóságos uram, tudni illik, az oposz, ahogy szimatot kap, a saját feje után fog menni, jegyezte meg Só. Na és képzelje, ez már be is következett. Ajtony tálcára tette a kupáját, kezét összekulcsolva könyökölt a fotel párnázott kartámláira. Az űrvédelem jelentése szerint napokkal ezelőtt az oposz elszakadt a barkóci flottától, és mély űrbe lépett a templomosok 3 cirkálója is. Az oposz flotta tartózkodási helyét nem ismerjük, viszont erős templomos flotta összevonás vette kezdetét a turáni csillagköztársaság territoriális határán. Melyik flotta egység? A Vedi Lumen Cordium. Töltsd el szívünk fényesség. Azt a Szent Hermafrodita közismertebb nevén Jeanne, az egyik klerikális entitás vezeti. A turáni kormány lépett valamit a flotta mozdulatra?
Egyelőre semmit. A kormány nem látja át az összefüggéseket, hiszen nem tud semmit a koronakutatásról, ahogy a maguk jelenlétéről sincs információja, ha csak Nelliék nem dolgoznak visszafelé is, amit kötve hiszek. A koronakutatása az én magánakcióm, Dunavecki tájékoztatott arról, hogy magát időközben felvilágosították erről.
Ön személy szerint úgy gondolja, hogy a lovagrend készül valamire?
Igen.
Ez esetben sietnünk kell. Mondja, miért olyan fontos önnek a Szent Korona felkutatása? De nem egy hivatalos szöveget akarok hallani nemzeti és történelmi hagyományokról, hanem azt, amit valójában gondol erről. Ajtony sokáig töprengett a helyes válaszon, aztán a következőket mondta.
Aki a Szent Koronát birtokolja, az a hatalmat birtokolja. Ha mi északiak tudnánk felmutatni a tömegeknek, mint az egység és megbékélés jelképét, előbb vagy utóbb a barkóciak és a többi keresztény déli klán talán felhagy a széthúzásos politikával, és végre képviselőket delegál az országgyűlésbe, amit országunk érdeke is diktál. De ha a keresztények kezébe kerülne a korona, ők visszapörgetnék az időt, hogy királyt ültessenek a trónra, és a csillagköztársaságnak befellegzett. Látta, mennyi északi fiatal volt itt? Ha ezeknek a szédült tömegeknek felmutatják a koronát, és a véres kardot, mindenki megkergül, és tenger árként fog dagadni a lelkesedés hulláma, amit a köztársasági kormány, ha kell, erőszakkal fékezne meg. Uram, ez egy újabb polgárháborúba sodorná az országot.
Azok az északi fiatalok, akik exponáltan jelen voltak a napkirály ünnepen, nem egy keresztény királyra szavaznának, hanem az ős hitű magyarokra.
Ó, dehogy, mondta mérgesen Ajtony. A fiatalok elsősorban a változásra szavaznak, az ideológia csak később kapcsolódik be a képbe, de addigra mindig átgyúrják az ember gondolkodás módját, Mire észbe kap, már azt sem tudja, miben hitt az elején. Csak megy fejetlenül a többi után.
Falka szellem.
Tipikus a magyar jelenség, hogy az ember zászlóként lobog, hol ide csap, hol oda, éppen arra, amerről fúj a szél. A parlamentben ismerünk olyan képviselőket, akik az elmúlt 3 választási ciklusban legkevesebb 3 frakcióban ültek már.
Milyen érdekes. Az Oposz 10 parancsolat 8. pontja pontosan így szól, nem vagyunk zászló a mások ünnepén.
Ezt meg honnan tudja?
Kerekítette szemét Ajtony. Megjelent nekem álmomban Tündér Ilona, nevetett Só.
Nagyon vicces, morogta Ajtony. Úgy veszem észre, szimpatizál a szektával.
Tudják, mit akarnak. Donovecki azt mondja, náluk van a liliomos kereszt.
Igen. Anikó ezt elszúrta, amikor a saját feje után ment. Egyezkedni akart a kereszt megvételéről, és az Oposz valahogy megneszelte a dolgot.
Só titokzatosan mosolygott. Ajtony kis szünet után folytatta.
Ha a Stenonis kezébe kerül a Szent Korona, az a lehető legrosszabb, ami csak történhet. Egy fekete táltos fejére fogja tenni, ez még inkább elszédítheti a fiatalokat. Ne felejtsük el, mi a történelem tanulsága, minden forradalom a fiatalok hatására indul.
Márpedig nekem az a véleményem, hogy az Oposz azért szakadt le a Barkóczi flottától, és Zsanni azért várakozik ugrásra készen, mert hogy Stenonisék nyomon vannak. Ajtony felpattant.
Az Isten szerelmére! Akkor meg mire várunk, ezredes úr? Akkor miért nem indulnak Stenonis nyomába a csúcs szuper haditechnikájukkal? Ha valóban így gondolja, akkor mire vár a különleges őrszolgálat?
Hogy mire várunk? Megmondom magának, méltóságos uram. Egy jelre várunk. Arra várunk, hogy valakinek szüksége legyen ránk. Karikóz. Emesét Létai András keltegette, meg egy műszer. A lány felnyitotta a szemét. Amikor tudatáig jutott az esztergomi érsek jelenléte az ágya szélén, a sikolyától kis híján letért pályájáról a Karikóz. Emese talán azt hitte, hogy újra a Székely Dózsa György fedélzetén van, aztán Létai szépen felvilágosította, mi a helyzet, mindannyian az Oposz fogságában vannak. Emese nyugodjon meg, nem lesz semmi baj. De a lány nem akart megnyugodni. Ő jó magyar szokás szerint idegeskedni akart. Átnézett a szomszédos ágyra, és üvölteni kezdett, mint a sakál. Hol van Rogerius? Mit csináltak vele? Hol van? Rázogatta az esztergomi érseket, aki a lehető legrosszabb megoldást választotta, mert elmondta, mi az igazság.
Hát, alig, hanem ő az Oposz új vezetője, hercegnő.
Emese ekkora jótékony ájulást választotta, abból sohasem lehet baj. A többieket katonák keltették. Mire felfoghatták volna, hogy egyáltalán mi történik velük, már minden fegyverüktől megfosztották őket. Az Oposz íjászok mindenkit kiugrasztottak az ágyából, lekísértek a földszintre, és egy csoportba tereltek a recepciós pult előtt. Létai a karjában hozta az ájult Emesét. Mi történt? Kérdezte Réka. Zoltánnal már is pátyolgatni kezdték Emesét, akit lefektettek egy bőrpamlagra.
Csak múló rosszul lét,
válaszolta a bíboros. Létaitól nyomban azt tudakolták, hogyan került ide a Karikóznak, ebbe a titokzatos városába. A bíborosnak annyi minden mesélni valója lett volna, de inkább a lecsupaszított tényekkel kezdte.
Ez nem egy város. Ez maga a szép mező szárnya. Nézzék csak!
És valóban, ami kezdetét vette, túlmutatott minden racionalizmuson. Az íjászok megengedték nekik, hogy odalépjenek a lengő ajtóhoz és az ablakokhoz, ahonnan szemlélhetik a látványt. Statikus villámok kusza tánca kezdődött a halott város utcáin. A korbácsszerűen csapkodó kisülések az alakjukat vesztett falakból, járdákból és az úttestből áradtak, minden elvesztette a színét, formáját, a struktúrák rohamléptekkel változtak. A lengőajtó túloldalán elfolytak a tárgyak, mint Salvador Dali vásznán az órák, és olyan zaj hallatszott, mintha 30 méteres hullámok közelednének egy strandhoz. Nesze neked, Bévacs!
Lépjenek el a bejárattól, és kapaszkodjanak meg, utasította őket egy fényíjásztiszt. De miben?
Hörrentette Bara, akinek a keze alatt olvadozni kezdett a recepciós pult.
Egymásban. A lányt vegyék fel a bamlagról.
De rosszul van, tiltakozott Sína.
Ostoba fehér személy, az ott nem pamlag.
Zoltán felnyalábolta a húgát, épp idejében tette ezt. A pamlag ugyanis magába nyelte a párnákat, és elfolyt a padlóban. Olvat műanyagként csöpögött, nyúlt lefelé a szoba mennyezete. Az előcsarnokban tartózkodók rémülten néztek fölfelé. Egyedül a fényíjászok látszottak nyugodtnak. Ők már nem egyszer átélhették, hogy a fekete táltosok átalakítják az oposz űrhajóját. Távolodtak a falak, megnyílt, olvadozni kezdett a mennyezet. Valahol írdatlan magasságban lüktetett, pulzált a fény. A szivárvány színeiben pompázó sugárnyalábok áradtak szét a Craighausi dzsungel fölött, és bevilágították a várost, amely hosszú nyalábokban nyújtózkodott a sugárözön tápláló fénymag irányába. Rékáik hunyorogva nézték a csodát, amelynek látványa úgy itatta át a lelküket, mint cukrot a víz. – Mi az a fény odafönt?
– A reaktor, válaszolta az IASZ parancsnok. – Ez az űrhajó, magyar gyártmány, hülledezett az esztergomi érsek. – Az! – Ezt a technológiát el ne adják külföldre, kiáltotta a bíboros.
– Ez nem technológia, az IASZ tiszt holofonált valakinek. – Az állodában vagyunk, hol fogunk megállni?
Ti lesztek a B-blokk 117-es szintje, hallatszott a komból, még 3 perc.
2 perc, 55 másodperc elteltével egy fémfalú helyiségben álltak, amelynek csak egyetlen ajtaja volt, mellette a falon egy hasonló nyitópanel látszott, mint az űrhajókon általában.
Hol a francban vagyunk?
Nyögte Bara, aki épésszel föl nem foghatta az imént átélteket.
Hallhatta Kent, a 117-es szinten. Na, jöjjenek velünk!
Az egyik íjász megérintette a panelen az ajtó nyitó gombját, és az ajtó működött. Kettesben voltak, szemektől és fülektől távol, még őrök sem álltak az elektrofákjákkal megvilágított oszlopcsarnokokban. A falak sziklakőből készültek, és hűvös volt a boltívek alatt. A lányt egy csodaszép brokát ruhába öltöztették a hosszú copfos, oposz szolgáló lányok, emese hüledezve simogatta az anyagot, ami szemkápráztatóan csillogott az anyagába szőtt töménytelen aranyszáltól. A férfi egy kandeláberben lobogó tűz előterében állt, a lánya hozzávezető lépcsősor legfelső fokán térdelve sírt, a jelenetet Lauder Stenonis állította be.
Én még mindig szeretlek, habár tudom, hogy örökre eltemetted magadban annak a férfinak az emlékét, törölte könnyeit a legkisebb barkóci lány. Először azt hittem, valamilyen betegség vett rajtad erőt, aztán megértettem a másságodat. De én akkor is szerettelek, mert valami olyat kaptam tőled, ami...
Mit kaptál te tőlem? Kérdezte a rezenéstelen arcú férfi.
Szeretetet, önzetlen odaadást, hitet és reményt.
Hitet?
Emese félreértette.
Én ugyan keresztény vagyok, de általad csak erősödtem a hitemben. Olyan sokat imádkoztam Istenhez, hogy küldjön valakit a mennyei készletből, akit szerelemmel szerethetek. És ő viszont szeret engem, és kérleltem a szent szüzet is, esténként mindig elimádkoztam a teljes rózsafűzért. Bizony. És te eljöttél hozzám.
A szent szüzet is kérted?
Ez baj?
Nézett fel Stephanusra a kisírt szemű lány.
De hát... Nem te voltál az, aki Mária oltalmába ajánlottad az országot?
Stephanus furcsán elmosolyodott, lehajolt a lányhoz, és a könyökénél fogva felsegítette őt a lépcsőről. Beszélni kezdett, és nagyon különös dolgokat mondott.
Szent István korában Rómának még nem volt kialakult szent szűz kultusza. Krisztus anyjának tiszteletét csak később vezették be abban a formájában, ahogy ma ismerjük. Amikor Gellért püspök az országba érkezett, nagy megrökönyödéssel tapasztalta, hogy a pogány magyaroknak évszázadok óta működik egy istenanya kultusza. Csak hogy mi a napba öltözött boldogasszonyt tiszteltük, aki nem más, mint Tündér Ilona, akit az egyszerű emberek szép asszonyként is emlegetnek. Ő a legfőbb istennő, akit számtalan kultúrkörben ismernek, a hinduk például azt állítják róla, hogy Bali szigetén született és mély tisztelet övezi. 1961-ben egy kolozsvári régész az erdélyi tatárlakán egy sírban 3 amulettet talált, amit a szakirodalom azóta is tartaria tábláknak nevez, és képírásos leletnek minősít. Az amulettek a rádióizotópos kor meghatározás szerint Krisztus előtt 5000-5500-ból származnak. Az egyiken található kezdetleges képjel sorozat, így minden bizonnyal az emberiség egyik legrégibb írásos emléke. A szöveg fordítása következő. Tordosz oltalmazója minden titkok dicső nagyasszonyának vigyázó 2 szeme óvjon.
napanyánk orcája előtt. Jegyzet. Egyes nyelvészek ezzel nem értenek egyet, de ez nem jelent semmit. Lásd Shaw véleményét a szaktudományos reprodukció békjóiban vergődő történészekről a Fire and Water Bailey vacsora jelenetben. Emese mit mondhatott volna erre?
Szeretlek, Rogerius.
Az az ember már meghalt.
Akkor apáca leszek.
Nagyon helyes. Vonuljon űrkolostorba, sőt, többet mondok, minden keresztény vonuljon űrkolostorba, aztán méltóságod, hegessze rájuk a zsiliplapot. Hallatszott a boltíves bejárat irányából. Lobogó csukja köpenyében és kezében egy ezüst pántokkal erősített hosszú, fekete botot tartva, maga Lauder Stenonis érkezett. Meghallotta Emese utolsó mondatát, és ott helyben megvont egy szekérderéknyi konklúziót. Ezek egyikét hallottuk az imént. Emese rémülten hallgatta a sötét tekintetű férfit. Élt tőle. Stephanus váratlanul átkarolta és magához vonta a lányt. A mozdulat Stenoniszt ugyanúgy meglepte, mint Emesét. Ezek szerint nem csak Rogerius tudása maradt meg Stephanusban, hanem valami a lelkületéből is. Lamentált magában az oposz nagymester. De se baj, minden palotában és űrhajon akad olyan kéz, amely bármikor lesújthat egy jól irányzott sugártőrrel a kezében. Stephanusnak egy őshitű lányt kell oltár elé vezetnie, nem egy ilyen Krisztus hitű fruskát. Na most tegyük félre ezt a problémát, és koncentráljuk inkább a legfontosabb feladatra. Felséges fejedelem, az inváziós flotta parancsodra vár. Stenonis koppantott botjával a padlon, és a levegőben kibontakozott egy bolygó négyzethálókkal borított ábrája. A lassan forgó fényjáték a Caus Medius óriás bolygóját ábrázolta. A birodalmi katalógusok Oke Annos néven emlegetik ezt a világot. Ajdanán virágzott rajta az élet, de a küklopszok bolygója mára már csak egy lakatlan, elsivatagosodott égitest. Csapataink készen állnak az átkutatására. Legjobb táltosaink vezetik csapataink, és bízvást reménykedhetünk téged illető táltos koronád megtalálásában. Ezen a hologramon figyelemmel követheted az akció lefolyását. Stephanus a kékes fényben pompázó bolygó hologramra emelte a kezét. Induljatok hamar, restségünk ne legyen kárhozatunk ára. A dzsungel mélyéről fülrepesztő dübörgéssel hármas csoportokban startoltak az oposz vadászgépei és stratégiai bombázói. Az űrhajók percek leforgása alatt átszelték a Krauthaus légkörét, harci alakzatba álltak a bolygó körüli nagy magasságú pályán, és a fekete flotta elindult a Szent Korona felkutatására. És nem létezett olyan erő az ismert univerzumban, amely megakadályozhatta volna ebben.